szava. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Atyánk, ezen a mai délelőttön minden gondolat rólad szólt, hogy jó vagy, hűséges és kegyelmes Isten. Ebben a kegyelemben szeretnénk fürdőzni, lubickolni ezen a délelőttön, és közelebb kerülni hozzád. Amen. Foglaljunk helyet. Ismertem egyszer egy fiút, aki az életének egy pillanatában azt érezte, hogy nincs tovább. Azt érezte, hogy nincsen remény. Bármennyire nézek magam elé, nem látok semmit. Ha magam mögé nézek, nem látok semmit, aminek értelme lenne. Ha magam elé nézek, nem látok célt. Nem látom, hogy lenne tovább értelme ennek az életnek. Ez a fiú úgy érezte magát, minthogyha ott állna a szakadék szélén, és előtte a nagy semmi. Nincsen remény. És aztán ez a fiú azt mondta, hogy Istenem, ha vagy, akkor most segíts. És aztán következő nap, ahogyan sétált, egyszer csak azt érezte, hogy meg kell állnia, mert minthogyha valaki lenyomná a vállát, és azt mondja, hogy állj meg. És akkor ott Pafkó Tamás találkozott az élő Istennel. És azóta tudom és hirdetem, hogy van remény. És van reménység akkor is, amikor már úgy tűnik, hogy nincsen remény. Amikor úgy érzed, hogy az életed eljutott a szakadékig. Amikor már valósággal azt éled meg, hogy nincsen tovább. Az Isten odajön hozzád, és azt mondja, hogy de velem van tovább. Önmagadban, nélkülem eljutottál a végéig, a falig. Tudjátok, hogy hogy éreztem magamat azon az áprilisi estén, 17 éves koromban? Úgy, hogy se előttem, se mögöttem, se felettem, se alattam nincsen semmi, mint akit mesztelenül bezártak a sötétbe. és nem telt el 24 óra, és az élő Isten lehajolt hozzám, és felemelt. Soha nem fogom elfelejteni. Hogyan hozott ki Isten az én Egyiptomomból? Hogyan végzett rajtam hatalmas szabadítást? És ezért tudom nektek őszintén bemutatni ezt az asszonyt, akit az életének egy pillanatában oda hurcolnak Jézus elé. Hát, hogyha van reménytelen helyzet, akkor ennek az asszonynak a helyzete totálisan reménytelen. Házasság törésen rajta kapták. Szerintetek ennek az asszonynak volt öröme a rajtakapás előtti pillanatokban? Milyen perceket élt át ez az asszony, mielőtt rajtakapták? Életének az egyik legnagyobb boldogsága minden bizonnyal akkor teljesült. Végre együtt lehetett azzal, akit szeret. Ki tudja, mióta vártak már arra a néhány percre, hogy végre egyszer kettesben legyünk, hogy ott lehessek azzal, akit szeret, és teljesen átadhassam magamat neki, és ő magát nekem. A legnagyobb boldogság, amit ez az asszony átél. Ott jár a csúcson. Lehet-e ennél jobbat elképzelni? Együtt a szerelmemmel, a karjaiban, a forró ágyban. És lehet, hogy egy perccel később dörömbölnek az ajtón, és remélem nem volt rajta a telefon, ha igen, akkor vállalom érte a felelősséget, próbáljunk meg az üzenetre fókuszálni. Pont ekkora meglepetés lehetett, és pontosan ilyen hangos lehetett, amikor egyszer csak jönnek, dörömbölnek, bejönnek férfiak, és kirángatnak. Kirángatnak a szerelmet karjaiból, a legátszellemültebb állapotból, azt mondják, hogy kapd fel a ruhádat, és most irány mész a halálba. Te némber, te céda, te semmire való, te családodnak az utolsó szennyfoltja. Mekkorát lehet zuhanni néhány perc alatt? Az általunk elképzelt tökéletes boldogságból, a beteljesült életből. Mennyi vezet a legmélyebb gödörnek a mélyéig? Egy pillanat alatt oda tudunk kerülni. Ki ne vágyna arra, hogy megbocsássanak neki? Ki ne vágyna arra, hogy ebben a helyzetben ne a köveké legyen az utolsó szó. Ki ne vágyna arra, hogy Úram, egy utolsó jó döntést hadd hozzak, annyira sajnálom. Ki ne vágyna arra, hogy elhangozzék fölötte az a mondat, hogy rendben elmehetsz. Sok jó dolgot megélhetünk ebben a világban. Átélhetünk boldog pillanatokat. De hogyha a menny szempontjából nézzük ezt a földi életet, akkor az valahogy úgy néz ki, hogy sok bukott, frusztrált, szorongó ember bolyong a sötétben, és keresi a saját kis szemétdombját, ahol egy pici biztonságérzetre lehet. Botorkálunk a saját gondolataink között, a saját emlékeink, vélt igazságaink, örömfoszlányaink között, és akkor néha belebotlunk egy-két jó dologba. Valahogy így néz ki a Föld a menny szemszögéből. És Isten nem ezt akarja az embernek. Ennél sokkal jobbat, sokkal többet, és sokkal értelmesebbet tervezett a számodra és a számomra. Azt olvastuk az igében, hogy Jézus szavára oké, az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. És erre a szóra mindenki, aki addig követ ragadott, szépen elsonfordált. Kezdve a véneken. Kezdve a hivatalosakon, a törvénytudókon, akik nagyon ismerték az Istent, legalábbis ezt gondolták magukról. Kezdve rajtuk. Senkinek nem volt ott maradása. Mert ők tudták a legjobban, hogy bárcsak én is átélhetném egyszer azt, hogy azt mondja nekem valaki, hogy elmehetsz. Bárcsak nem kellene megfelelnem újra és újra azoknak az iszonyú mércéknek, amit végül mi állítottunk rá, még az Isten törvényére. Bárcsak egyszer valaki elengedne. Jézus egyszer meggyógyít egy bénát, talpra állítja. Ha most megtörténne, hogy a mi gyülekezetünkben az a drága testvérnő, aki tolószékhez van kötve, egyszer talpra állna, nem győznénk leborulva dicsérni az Urat. Akik ezt látták, mégsem ez volt az első reakciójuk, hanem az, hogy hogy lehet Jézus, hogy te szombaton gyógyítasz? Az Isten törvény az, hogy szombaton nem csinálunk semmit, nem végzünk munkát. És Jézus szájából elhangzik akkor az a mondat, amit a jegyzeten a második pontban láttok, illetve az első pont második igéje. Azt mondja Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem azért, hogy a bűnösöket. Mert nagyon félreértitek Isten szívét, a törvényt, hogyha már az sem tetszik, hogyha egy ember meggyógyul. Hogyha már abba is beleköttök, hogyha valaki visszakapja az egészségét, nagyon távol vagytok Isten szívétől. Csak hogy, ha azt mondja Isten, hogy én azért jöttem, hogy a betegeket hívjam, akkor ez kihívás mindannyiunk számára, hogy csak akkor tudunk jönni Istenhez, ha elismerjük, hogy betegek vagyunk. Ha elismerjük, hogy bűnösek vagyunk. Mert egészen addig, amíg igaznak tartod magad, addig nincs szükséged arra, hogy Isten felemeljen. Abban a pillanatban viszont, amikor elismered, hogy nincsen tovább, beteg vagyok, gyógyíthatatlan betegségben szenvedem, amit a Biblia bűnnek nevez, abban a pillanatban Isten jön, szabadít, megvált és örök életet ad. Ki ne örülne annak, hogyha azt mondaná neki valaki, hogy megbocsátok neked. Nem haragszom rád. Elengedem. Menj tovább nyugodt szívvel. És most, hogyha megjelentek arcok előtted, akkor pontosan tudod, hogy milyen terhelt szívvel élni az életedet. Olyan szívvel, ami soha nem tud felszabadulni eléggé, mert mindig meg fognak jelenni arcok, történetek, bűnök, amik valahogyan leterhelik a szívedet. És mindig azt fogod átélni, hogy de jó lenne, hogyha jönne valaki és elvenné ezeket. Az asszony A forró hitvesi ágyból egyszer csak ott találja magát a porban. Mi az első kérdés, ami megfogalmazódhat bennünk? Eddigi tudomásom szerint, ahhoz, hogy valaki szerelmeskedjen a szerelmével, ahhoz kell még egy ember. Egyébként elég abszurd. Hol van az, aki egészen addig azt ígérte ennek az asszonynak, hogy te vagy az életem középpontja? Hol van az a nyomorult, gerinctelen férfi, aki képes volt ezt a nőt kihasználni, visszaélni az ő szerelmével, és amikor oda rángatják az ítélőszék elé, magára hagyni? Hol van az, aki a boldogságot ígérte? Akinek az előbb még a karjaiban volt, mert házasság törésen rajta kapták. Hol van ez a férfi? Mert hogy a törvény, Isten törvénye, ami a házassági szövetséget védte, bármilyen keményen hangzik is, úgy szólt, hogy akit rajta kapnak, a férfit és a nőt is halálra kell kövezni. Ez az Isten törvénye. Nem az, hogy a nőt kövezzétek halálra. Hol van a férfi? Miért van ott egyedül a nő? Ha még a reménytelenséget lehet fokozni. Hát ez mindenképpen fokozza. Mindenki elhagyott. Az is, akitől a legjobban vártam, hogy az utolsó percig meg fog engem védeni. Egyedül vagyok a legnagyobb reménytelenség közepette, és most már nincsen visszaút. Ez játszódhat le ennek a nőnek a fejében és szívében. Egy dolgot szeretnék leszögezni. Jézus soha nem mondta egy bűnre azt, hogy az nem bűn. Soha. Mint ahogy így sem teszi. Nem mondja ezt ennek az asszonynak, hogy semmi gond. Nem mondja ezt ennek az asszonynak, hogy rendben, spondját rá. Tényleg azt mondja az Isten törvénye, hogy halálra kéne téged kövezni, de nem gond. Most az egyszer tekintsünk el ettől az apróságtól. Nem ezt mondja. Az vesse rá az első követ közületek, aki bűntelen. Szerezzünk érvényt a törvénynek. Mert Jézus azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, vagy a próféták tanítását, hanem azért jöttem, hogy betöltsem azokat. Tessék, nyissunk utat a törvénynek. Szálljanak azok a kövek. Csak Jézus rá akar világítani, hogy romlott a szívetek, barátaim. Rossz a motivációtok. Ki akarjátok élni a saját frusztrációtokat, haragotokat, a saját bűntelenségetek, vélt bűntelenségeteket akarjátok felmagasztalni, miközben ezt a nőt a halálba küldenétek. Nem ez az Isten törvénye. Isten védi az övéit, védi a házasságot, de nem így, ahogyan ti ide ráncigáltátok ezt a nőt. Jézus a bűnre mindig azt fogja mondani, hogy ez bűn. Hagyd abba. Hagyj fel vele. Tedd le. Mindig bűnnek fogja nevezni a bűnt, de egyúttal utat mutat az újrakezdéshez. Senki sem ítélt el téged? Szerintetek ez a két szó, hogy senki uram, ez milyen lelki állapotban hangozhatott el ennek az asszonynak a szájából? mikor neki ebben a néhány percben számot kellett vetni az addigi életével. Számot kellett vetni azzal, hogy Isten mit gondol most róla. Meg fogok halni. Jogosan. A fenébe. Nem kellett volna ezt tennem. Tényleg nem kellett volna. Miért vagyok itt? Még meleg a bőröm, a szerelmemnek az ölelésétől. Az a ruha van rajtam, amiben annyira tetszettem neki. Hogy vagyok most itt? Bocsáss meg, Uram! Na de hát, jogosan éri el őt az ítélet. Ennek a történetnek a tragédiája az az, hogy ennek az asszonynak volt egy elképzelése Istenről. Mert tudjátok, mindannyiunknak van egy elképzelés a fejünkben Istenről. Ez az elképzelés egészen onnantól kezdve, hogy nincs, azon keresztül, hogy lehet, hogy van, de az nem érdekel, egészen odáig, hogy ő az életem ura és királya, ezen a tengelyen nagyon széles skálán mozog. De minden pillanatban mindannyiunknak van egy elképzelés a fejünkben Istenről, és arról, hogy ő mit enged meg, vagy mit szeretne látni az életünkben. És ezek a meggyőződéseink fogják vezetni az életünket. Ez az asszony egy zsidó asszony. Gyermekkorától fogva ismeri a törvényt. Biztosak lehettek benne, hogy megtanulta az apukájától, meg az anyukájától, hogy mi a házasságtörésnek az eredménye. Mert Isten védi a házasságokat. De ennek az asszonynak az Isten képe arra sarkalta őt, hogy rendben, lehet, hogy van Isten, lehet, hogy van véleménye az életemről, de annyira nem számít. Engem az annyira nem érdekel. Mert az, amit a szerető mond, fontosabb. Ez lehetett az ő fejében és szívében. Szerintetek ez hogy változott meg azokban a percekben, amíg az ágyból elértek Jézus lábaihoz? Uram, ha lenne még esély, biztos, hogy máshogy döntenék. Ha még egy esélyt kapnék, biztos, hogy nem mennék szembe veled. Biztos, hogy sokkal komolyabban vennélek. Ha lenne még egy esélyem, de nincs. Bocsáss meg nekem, Uram. Azt a címet adtam ennek az ige hirdetésnek, ahogy láthatjátok is, hogy reménytelenül Jézus előtt. Mert ez az asszony nem is tudja, hogy az életének a legnagyobb változása következik most. Abban a pillanatban, amikor úgy érezte, hogy minden besötétül, és mindennek vége. Az életének a legnagyobb változása előtti pillanatokban járunk. Mert ez az asszony nem tudja, hogy amikor a szívében megfogalmazódik az a gondolat, hogy Uram, ha lenne még egy esély, én máshogy döntenék, hogy a következő percben ott fog heverni Isten lábainál. Hogy soha nem volt még annyira közel Istenhez, mint a reménytelenségnek a közepén. Hogy mondhatja Jézus azt, hogy aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ? Miért mondja ezt? Azért, mert abban a csapatban ő az egyetlen, akire ez igaz lenne. Ő az egyetlen, aki azt mondhatná, hogy na, adjatok egy jó nagy követ. Én akarom eltalálni a halántékánál. Ott fekszik ez a nő az élő Isten lábánál. És az Isten Jézus személyében azt mondja neki, hogy én sem ítélek el. Érzitek, milyen élesen deklarálja Jézus, hogy én más vagyok? Ők nem ítéltek el, és én sem. Miért nem azt mondja, hogy látod, nem ítéltünk el téged? Azért, mert Jézus nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy én más vagyok, mint ők. Nekem jogom lenne elítélni téged. Nekik nem. Rossz a motivációjuk, romlott a szívük, nem így működik, de én elítélhetnélek. Én vagyok az egyetlen bűntelen. Én vagyok az, aki betöltöm a törvényt. Én sem. Én, mint az Isten, sem ítéllek el téged. De nem azt mondja, hogy felejtsük el a dolgot. Nem azt mondja, hogy spondját rá, söpörjük a szőnyeg alá, hanem azt mondja, hogy amit tettél, az bűn. Amit tettél, az nekem fáj, mert én vagyok az Istened. Mert ebben a mondatban, hogy menj el, és mostantól fogva többé ne, benne van az, hogy mert eddig tetted. Tudok a te dolgaidról. Tudom, hogy miben vagy. De adok neked még egy esélyt. Mert szeretlek. Mert fontos vagy a számomra. Mert én nem úgy terveztem el az életedet, hogy itt érjen véget a porban. Hanem azt szeretném, hogyha újra kezdenéd. Ha újra kezdenéd velem. És ez egy teljesen más élet. Mindig lesznek az életünkben vádlók, ügyészek. Mindig lesznek olyanok, akik azt gondolják, hogy jobban értik az életünket, és akik veszik maguknak a jogot, vagy jogot formálnak arra, hogy azt mondják, hogy ez az ítélet az életed fölött. És tudjátok, sokszor igazuk is van. Csak szeretném, hogyha nagyon mélyre épülne az életünkben, a szívünkben mindaz, amit a hétvégén hallottunk. Hogy a mi életünkben Jézusé az utolsó szó. A legcsodálatosabb ebben a történetben az, hogy Jézus elnémítja a vádlást. Mert ez a földi világ a Biblia szerint úgy működik, hogy az embert jogosan és folyamatosan vádolja a gonosz. Hogyha elolvassátok az utolsó igeverset. János apostol bepillantást nyer a mennybe, és ezt mondja. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Ha elkövetsz egy bűnt, arról tuti, hogy lesz valaki, aki tud. A sátán. És odaáll Isten elé, és azt mondja, hogy nézd, ez a Tamás már megint mit csinál? Ez a te gyereked? Hát ilyen egy keresztény. Hát ilyen az, aki érte, meghaltál Jézus. Hát megérte. És ez megy éjjel és nappal. És hogyha még nem vagy Krisztusé, akkor ez hatványozottan megy. Nézd meg, ez az ember. Ez az, akiben te gyönyörködsz. Ez az a csúcs teremtmény. Éjjel és nappal, szünet nélkül emlékeztetik Istent a bűneinkre a mennyben. Egy sem kerüli el a figyelmét. Ha megbántottál valakit, ha becsaptál valakit, ha olyat gondoltál, ami nem tiszta, ha olyat mondtál, tettél, vagy gondoltál, ami nem tökéletes, akkor éjjel és nappal szünet nélkül Istennek ezt a szemére veti a sátán. És akkor megjelenik Jézus, és erre a kérdés áradatra, és erre a vádlás özönre ugyanaz a válasza, mint az asszonynak volt ott 2000 évvel ezelőtt. Menj el. Elengedlek. Megbocsátok. Szeretlek. Az enyém vagy. Mert ott a kereszten 2000 évvel ezelőtt elhangzott egy szó. Egy bűvös szó. Jézus felkiált és azt mondja, elvégeztetett. És ebben az egy szóban minden bűnünk, amit csak most itt fel tudnánk sorolni, amiből akkora halmot tudnánk építeni, hogy undorodva mennénk ki innen mindannyian ebből a teremből. Ezt többször mondtam már nektek, sajnos azóta sem változott. Hogyha időnként belelátnátok a szívembe, lehet, hogy azt mondanátok, hogy takarodj innen közülünk. Hát hogy lehet ilyet gondolni? Fúj! És azért merek ilyen őszinte lenni veletek, mert tudom, hogy a ti szívetekben is ez van. És ebben az állapotban Jézus azt mondja, hogy menj el. Megbocsátom a bűnödet. Ezért haltam meg. De ezt ne vedd könnyedén, jó? Ez az egy kérés. Mostantól fogva többé ne. Mert nem azért adtam az életemet, hogy te ezzel újra és újra játsz. Mert amiért én meghaltam, az drága. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem azért, hogy a bűnösöket. Aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert a tolvaj, a gonosz csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Isten nélkül azt mondhatom most 100%-os bizonyossággal, hogy Isten nélkül az életeddel ez fog történni. Rövidebb vagy hosszabb távon, de a gonosz meglop és elpusztít. Jézus pedig azt mondja, hogy én nem ezért jöttem, hanem azért, hogy aki úgy érzi, hogy nincs remény, ahhoz én lehajoljak és felemeljem. Hogy azért, aki úgy érzi, hogy nagyon magasan voltam, már-már átéltem a boldogságot, de lezuhantam, oda jöjjön hozzád, és azt mondja, hogy van lehetőség újra kezdeni. Egyedül nem, de velem igen. Mert ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Szerintetek hányszor volt vágya ennek az asszonynak ezek után, hogy bebújjon más férfinak az ágyába, azon kívül, aki nem a férje? Na, tegyék meg tétjeiket. Nulla! Nulla! Mégpedig azért, és ezzel be is fejezem, mert Jézus egyszer valakinek az asztalánál ül, egyszer csak kinyílik az ajtó, bejön egy nő, leborul Jézus lábához, és sírva a könnyeivel megmossa a lábát, aztán fogja a saját haját, és letörölgeti. De Jézus lába nem úgy nézett ki, még akkor sem, hogyha ő az Isten, mint a te vagy az én lábam most a cipőnkben, hanem poros volt, koszos, büdös. Megmossa, és beletörli a hajába. És a házigazda azt mondja, hogy mit csinál ez a nő? És te ezt hagyod neki? És Jézus azt mondja, hogy Figyelj csak, barátom! Mióta itt vagyok nálad, együtt vacsorázunk, nem öntöttél olajat a fejemre, mai szóval annyit tesz, nem kapcsoltad be a klímát, nem kínáltál meg egy pohár vízzel, nem mostad meg a lábamat. Ő pedig bejön, és a könnyeivel megmossa a lábamat, és megtörli a hajával. Szerinted miért van ez? Azért, mert sok bűne bocsáttatott meg. És akinek sok bűne bocsáttatik meg, az jobban szeret. Mindannyian úgy vagyunk ma itt, hogy tudjuk, hogy sok a bűnünk. Tudjuk azt, hogy rászorulunk Jézusra, hogy a reménytelenségből felemeljen. Nélküle nincs tovább. Vele, aki új esélyt ad, felemel, és örök életed ad. Szeretném a dicsőítő csoportot kérni, hogy gyertek, játsszatok.